Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, s akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, úgy kezdődött ez a részlet, hogy abban az időben Jézus megszólalt. Ez az abban az időben, ez mindig egy felhívás arra, hogy tényleg gondolkodjunk el ennek a megszólalásnak a körülményein az evangéliumban, és az is megragadhatja a figyelmünket, hogy itt egy fohász, egy imádság kezdődik, Jézus szól az Atyához, amit olyan természetesnek veszünk, de hát ha az evangéliumokat lapozgatjuk, akkor kevés ilyen jelenet van az evangéliumban. Mármint ahol idézi az evangélista, hogy Jézus mit mond az Atyának. Majd a János evangélium 17. fejezetében lesz egy hosszú főpapi imádság ott az utolsó vacsora végén, meg hát Jézus megtanítja a mi Atyánkot, de ezen kívül kevés olyan részlet van, amikor Jézus imádságát idézné az írás. Az, hogy Jézus példabeszédet mond, vagy tanít, vagy beszélget valakivel, vagy csodát tesz, esetleg vitatkozik, ezekről olvasunk az evangéliumban. Tehát mindenképpen egy különleges részlet ez, ami érdekes, hogy aztán nem idézi hosszan Jézusnak az imádságát, hanem ez átmegy egy idő után egy tanításba, megszólításba már, a második fele ennek a most olvasott résznek egy megszólítás, hogy mindenkihez szól Jézus, hogy jöjjetek hozzám, és az ezt megelőző mondat is már átmegy egy leíró jellegű elmélkedésbe, az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya. Tehát ez már nem kifejezetten az Atyához szól, hanem akkor az Atya megszólításából fokozatosan megy át ez a rövid részlet is egyfajta ilyen megszólításba, de azért mégis kevésszer idézi az evangélista Jézusnak a kifejezett imádságát. Na hát, hol is helyezkedik ez el a Máté evangéliumban? Nyilvános működésnek nagyjából a középtáján mondhatjuk ezt. A Máté evangélium 5 nagy beszéd köré épül, közötte beszéli el az evangélista a cselekményeket, hogy Jézus kivel találkozott, ki gyógyított meg, vagy kivel vitatkozott, és az első nagy beszéd, a hegyi beszéd, aztán utána következik az úgynevezett missziós beszéd. Az előző hetekben ennek a részleteit hallottuk, amikor Jézus az apostolait készíti föl a küldetésükre, illetve a várható fogadtatásra. És ennek a missziós beszédnek a kiinduló lelki állapota Jézus részéről az az, hogy látta a sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert fáradtak és kimerültek voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezt azért érdemes felidézni, mert ebben a részletben is ezek a fáradtak a megszólítottjai Jézusnak, őnekik címzi a szavaikat: fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, akiknek nincs felüdülésük, ezekhez szól majd itt Jézus. Tehát a missziós beszédnek is ez a kiinduló pontja, hogy Jézus így látja az embereket, aztán lezárul ez a missziós beszéd, és nem azzal folytatódik a Máté evangélium, hogy akkor az apostolok elkezdik megvalósítani azt, amit Jézus mondott nekik, és utána milyen sikerek következnének, ez is logikus folytatása lenne, akkor, hogyha az evangélium az egy tisztán emberi mű lenne, de azzal folytatódik, hogy vita helyzetek alakulnak ki, Jézust elutasítják egyesek, rossz ízű megjegyzések ütik fel a fejüket, és ekkor mondja Jézus azt, hogy magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura. Ez nem valami sikereknek a csúcsán, hanem akkor, amikor az ellenállás kezd szárba szökni, és aztán utána ennek az elbeszélésével is folytatódik a Máté evangélium, tehát egy cselekményes rész közepén hangzik el ez a szakasz, amit most hallottunk, és utána majd újra jönnek beszédek, meg cselekmények, és aztán a Máté evangélium a szenvedéstörténettel, illetve Jézus föltámadásának az elbeszélésével ér véget, mint ahogy minden evangélium. Valahogy így helyezkedik ez el a Máté evangéliumnak az egészében, és a fáradtakhoz szól majd Jézus, miután megszólította az atyát: fáradtak vagytok, terhek alatt görnyedtek, hát én majd felüdítelek titeket. Mi ez a fáradtság? Sokféle fáradtság van, természetesen van a jól eső fáradtság, a jól végzett munka után érzett fáradtság, és van a hajszoltság, a kizsákmányoltság, és hát van az a tévejgés, az a céltalanság, hogy fáradtak vagyunk, de azt se tudom, mitől vagyok fáradt, és állandóan fáradt vagyok, és ha össze is szedem az erőimet, akkor se látom annak semmi értelmét. Valahogy akkor szoktuk így érezni magunkat, amikor úgy elhagytak minket, vagy úgy érezzük, hogy magunk küzdünk az elemekkel. Hiszen akkor, amikor támogatnak bennünket, amikor valaki úgy végzi az erőfeszítését, hogy mások annak örülnek, abból profitálnak, vagy abból fenntartják magukat, hát akkor ez erőt ad nekünk sok esetben. Persze, hogy elfáradunk akkor is, de mégis érzünk egy ilyen lendületet. A fáradtság legelőször a Bibliában, hát a Teremtés könyvében jelenik meg, a bűnbeesés után. Azt mondja az Úr Ádámnak, hogy arcod verítékével keresed a kenyeredet, és megműveled a földet, és az nem terem neked, hanem csak bojtorjánt. Valahogy a bűnbeesés hozza ezt a céltalan erőfeszítést, értelmetlen fáradozást, és az az állapot áll be, amikor az ember elrejtőzni akar Isten elől, szégyelli magát. Úgy érzi, hogy Isten közelsége az fenyegető a számára, és szégyenében ruhát készít magának, fügefa levelekből, elrejtőzik, Isten keresi az embert, hogy hát hol vagy. Azért érdemes ezt fölidézni, mert mi Jézusnak a megoldása, vagy a válasza az ember fáradtságára, hogy mi az a felüdülés, amit kínál, és hát ez végül is valamiképpen mintaként önmagát adja. Nagyon meghökkentő az, hogy az én igám édes, az én terhem könnyű, hát ki az, aki a maga által húzott igáról ilyet mond? Elég kevés ember. Általában panaszkodni szoktunk az igára, amit húzunk, vagy túl nehéznek, értelmetlennek tartjuk, vagy azon gondolkozunk, hogy hogyan vethetnénk le magunkról. Ehelyett Jézus azt mondja, hogy az én igám édes, az én terhem könnyű. Tehát a saját modelljét, vagy receptjét ajánlja Jézus a fáradtság elleni felüdülésnek, és ezzel a lendülettel, ezzel a hozzáállással Jézus a keresztet is fel tudta vinni a Golgotára. Mi Jézusnak a modellje? Hát egyrészt konkrétan az, hogy Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. A nyugalom az érdekes módon ebből fakad, a szelíd és alázatos szívből, nem a egyszerűen jól végzett munka nyugalmából, vagy jutalmaként, vagy mi egyebet kitalálhatnánk, hogy mikor lesz majd nyugalom az osztályrészünk, hát hogyha elég sok mindent felhalmoztunk, ugye van erre is az evangéliumban példa, de nem attól lesz nyugalmunk konkrétan, hanem szelíd vagyok és alázatos szívű. Na hát, kicsit áttételesebben mi Jézusnak a modellje? Hát az, hogy az atyára tekint. Az atya. Mit csinál az atya? Azt mondja, fiút nem ismeri senki, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Tehát az ember, aki el akar rejtőzni Isten elől a bűne miatt, és itt van Jézus, aki pedig ott áll az atya előtt. Akinek nincs titka Isten előtt, aki örül annak, hogy Isten őt ismeri, nem fordít arra külön erőfeszítést, hogy rejtegessen valamit, hanem odáll az atyának a szerető tekintete elé. És aztán ő is megismeri az atyát. Ez a kettő, ez úgy tűnik, hogy együtt jár. Később is. Például a főpapi imádságban, vagy a búcsúbeszédben visszaköszön ez, hogy amennyire engedjük magunkat, hogy az atya ismerjen minket, hát úgy ismerjük meg az atyát. Én benned vagyok, te én bennem, mondja Jézus. Ők bennem legyenek, én bennük. Tehát nem magában álló gondolat ez, hogy ez a kettő, ez összefügg. Az atya mindent átadott nekem. Ezt mondja még itt. Ez is meghökkentő, vagy gyanakszunk erre, hogy ez nem így van. Az ember is arra gyanakodott, az ősbűnt elkövető ember, mindenkor embere, hogy Isten valamit visszatart. Akár a maga ajándékaiból, akár pedig a mi szabadságunkból, vagy a boldogságot, tehát azt is adagolni akarja, mint csöppenként az infúziót. És ehelyett Jézus abban él, hogy az atya mindent ad. Ennek az atyának az ismerete, azt engedni, hogy az az atya, aki mindent odaad, az ismerjen engem, az ismerje az erőfeszítéseimet, hát ez az, ami akkor valamiképpen felüdíti az embert. Már nem vagyok egyedül, az erőfeszítéseim már nem értelmetlenek, ha ismeri őket az atya, és én is ismerem az atyát, hát akkor eleve abba fektet energiát az ember, amiben érdemes, amiben az atya is fektetne. És hogy Jézus valahogy ezt kínálja felüdülésként. Nem azt mondja, hogy embereket gyertek, majd én jobban megszervezem a munkátokat, vagy a társadalmatokat, és akkor mindenkinek kicsit könnyebb lesz, vagy elosztjuk igazságosan, amink van, és akkor mindenkinek jut egy kevés, és akkor senkinek nem kell belepusztulnia az erőfeszítéseibe. Nem ilyeneket kínál Jézus. Érdekes, hogy ehhez nincs különösebb szava. A társadalmi igazságtalanságokhoz, munkamegosztáshoz, vagy vagyoni igazságossághoz, hanem valami belső erőforrásokról van itt szó, és ez az atya ismeretéből származik, abból, hogy engedi, hogy őt ismerje az atya, és hát konkrétan, praktikusan pedig a szelíd és alázatos szívű Jézus az, aki átéli ezt a könnyedséget, és ez az ő modellje. Jézus tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy így a nyilvános működésének nagyjából a derekánál szemléli az atya cselekvését. És azt ismeri föl, hogy vannak emberek, akik visszautasítják Jézust, vagy az ő tanítását nem fogadják el, de hogy akik az igazán a címzettjei az ő küldetésének, azok azért fölismerik. És kik ezek az emberek? Nem azok, akik sikeresek, vagy minden kerek az életükben, minden úgy megy nekik, mint a karikacsapás, vagy tényleg minden a helyén van az életünkben, hát néha vannak ilyen pillanatok, amikor ezt mondjuk, hogy hát most aztán igazán helyemen vagyok, vagy ma divatos kifejezés, ugye a flow, az áramlat. És Jézus nem elsősorban ezekhez szól. Vagy talán nem akkor szólít meg bennünket igazán, amikor úgy érezzük, hogy na most aztán akkor tényleg minden sinem van az életünkben. Hanem a fáradtakhoz, a görnyedtekhez, a levertekhez, akik úgy céltalannak, értelmetlennek látják az erőfeszítéseiket. Ő hozzájuk szól, és az a tapasztalata, hogy ők viszont fölismerik a Istennek az üzenetét, hallgatnak Jézusra, és ebben látja Jézus az Atyának a cselekvését. Ezt szemléli most itt, és aztán utána majd újra találkozik a visszautasítással, a rossz ízű megjegyzésekkel, folytatja a küldetését, tanítását, jó tetteit, és valahogy itt viszont most megállt és megszemlélte azt, hogy mi az, amit általa cselekszik Isten, és hát egy kicsit azt, hogy hogyan tovább. Az Atya a főszereplő, ez a dolognak a lényege Jézusnak az életében, nem a maga cselekvéséről készít mérleget, nem sikereket és kudarcokat vesz számba, stratégiát módosít, hanem az Atya cselekvésére figyel oda, és ennek akar ő szelíd és alázatos szívű eszköze lenni. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.